meghívást. Mi, hogy belekezdelünk a mai beszélgetésünkbe, azt javaslom, hogy a nemrég elhunyt Baringi Jós Ferencre emlékezve egy perces néma találásra. Köszönöm. Magam is úgy kezdtem az ismerkedést a mezopotámiai kultúrával, hogy kezembe került Baringi Jós Ferenc néhány könyve, aztán a Miskolci Bölcsész Egyesület Magánegyetemén a mezopotámiai tanulmányok és a sumer nyelvvel való ismerkedés során mélyebben is megismerhettem az ő gondolatait. Jó, hogyha valakit elvetette volna kikapcsolni, majd kapcsolja vissza az előadás végén nyugodtan a mobiltelefon. Egyen nem zavar különösebben, csak tudom, kellemetlen kimenni. Tehát Baringi Jós Ferencnek is köszönhetem, hogy én most itt lehetek, és az általa is megfejtett tatárlakai veled együttestől fogok ma beszélni, akik az amuletből már vásároltak, láthatják, hogy az egyik amulet típuson az ő megfejtése látható, a másikon pedig az a csillagászati megközelítés, amelyet majd ma, mai nap folyamán én bemutatnék, és a könyvemben le is írtam már. Mielőtt belekezdenék, egy nagyon rövid bemutatkozást szeretnék tenni, mégpedig azért, hogy láthassuk, hogy hogyan jutottunk el, hogyan jutottam el a tatárlakai korom olyan megfejtéséhez, amely talán egy picit szokatlan, de izgalmasnak tűnik. Egy száraz fóliával nyitnám, tudom, hogy a legtársas sorban nehezebben olvasható, de megpróbáltam összegyűjteni azokat a tudományterületeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az ősi írásokkal egyáltalán elkezdjünk foglalkozni. Az én véleményem szerint. Én eredeti végzettségemet tekintve mérnök vagyok, tehát egy picit földhöz ragadtam, mint a bölcsészeti megközelítéseket vallók, de amint majd kiderül, azért ezt a határterületet a bölcsészet és a természettudományok között én megpróbálom lehető legjobb tudások szerint közvetíteni. Ugye mit látunk ezen a fólián? Tehát kell ismerni azokat a földrajzi területeket, ahonnan az a felirat, az a lelet származik. Mivel az ókorban nagyon fontos volt az égi világ felé való kapcsolat, ezért a csillagászat, és ugye a ma inkább horoszkóp készítésként ismert asztrológia ismerete is szükséges. Ugye a babiloniak voltak azok, akik megteremtették a mai asztrológiának az alapjait. Természetesen a vallásokat is illik ismerni, nem csak azokat a vallásokat, amelyeket mi itt megélhetünk Európában, illetve Közép-Európában, hanem azokat is, amelyeket egy kicsit távolabb vannak. Tehát mondhatnánk, hogy a protokereszténységet, a maniheizmust, Zoroaster tanításait, és az egyiptomi és a mezopotámiai vallást is. A történelem, hát erről is kell egy szót sem szóljak, a történelem az időrend ismerete is nagyon fontos. Ugye hát a ősi kultúrákban a királylisták, az uralkodó listák azok, amelyek ebben nekünk segítséget adnak. A mitológiát is illik tanulmányozni, ez valamilyen módon ez nem igazán divat a mai világban. Meg hát irodalmi és zenei ismereteinkre is szükségünk van, hogyha meg akarunk érteni egy ókori üzenetet. Aztán jönnek a természettudományok. Ugye Borbola János a moszkvai matematikai papírusz értelmezésekor egy piramisnak, egy hullának a térfogatát számolta ki, és ezzel adott olyan meggyőző bizonyítékot, tehát egy másik nyelven, a matematika nyelvén, hogy igenis van esélye a Champollion féle hieroglifáknak a értelmezését tovább javítani és bővíteni. Aztán jön a nyelvészet és az írásrendszerek kérdés, ez egy kicsit szárazabb, unalmasabb téma, de ez a példa talán elegendő lesz a nehézségek érzékeltetésére. Ha van egy jelkészlet, és ez valóban így is van a sumer és az akkád esetében, akkor még nem tudjuk a jelekre pillantva, hogy most egy jel egy szót jelent, tehát úgynevezett fogalom írásról van szó, mint a sumer esetében jellemzően, vagy egy jel már csak egy szótagot jelent, mint a későbbi akkád nyelv esetében, vagy pedig szinte ugyanez a jelkészlet úgy működik, hogy egy jel csak egy hangot képvisel, ez felel meg a mi latin ábécés mai írásrendszerünknek, ez pedig az óperzsa, ahol betűírásként használták fel ugyanazt az ABC-t. Tehát ezzel talán érzékeltettem a nehézséget, hogy egy jel csoportra, egy írásemléke rápillantva, először azt se tudjuk, hogy milyen nyelven van, és hogy egy jel egy szót jelent, egy szótagot vagy egy betűt. Tehát ez nem olyan egyszerű, mint nálunk itt a latin, vagy a rovásírásos feliratok esetében, hogy azonnal lehet tudni, hogy miről van szó. Itt még egy külön probléma a nyelv felismerése, és hogy milyen fajta megközelítéssel tudjuk értelmezni az adott feliratot. Aztán jön a nyelvtan és a szókészet ismerete, erre ezt én most nem ragoznám, és a megfelelő szótárak ismerete, amely a mezopotámiai nyelvek esetében azt jelenti, hogy illik tudni angolul, németül, franciául és oroszul, de erélkül nem nagyon lehet őket használni. Meg hát illene tudni kínaiul is, mert a kínaiak foglalkoztak leginkább a hunokkal és a hunok előnépeivel, és hát ennek kapcsán én odáig jutottam, hogy most a szanszkrit nyelven ismerkedem, mert úgy tűnik, hogy Indiában is van valami keresnivalónk ezekkel az ősi írásokkal kapcsolatosan, a Mohenjo-daro és a harappai feliratokra gondolok. Na ez volt a legszörnyűbb és legszáradabb fólia, hát csak azért kellett elmondjam, hogy hát ennyi mindennel való foglalkozás után mertem arra vállalkozni, hogy az előttem megszólaló körülbelül 20 szakember után is merjek valami újat mondani a tatár lakai leletegyüttesről. Ugye, a csillagászatra mutatnék egy példát, hogy nem csak mi szoktuk ezt, hogy fölvetítjük az égre a mitológiai történeteket. Egy Werner Fatke nevű német szerző a Gilgames eposzt helyezte föl a csillagos égre. Ugye azért kell erről beszélnünk, mert végül is ezt az ötletet felhasználva vetítettem fel a tatárlakai korongnak a jeleit a csillagos égre. Tehát ez a módszer, ez elég jól bevált a mai beszélgetésünk tárgyánál is. Ugye ez a Fatke egy nagyon becsületes, szépen rajzoló ember, az Orion csillagképet ő nem Nimrodnak felelteti meg, mint ahogy a mi hagyományainkban van, hanem Gilgamesnek, és ugye párját Enkidut pedig a Kos csillagképnek, itt van közöttük az égi bika, a bika csillagkép, amelyikkel megküzdöttek Istár szerelmi, viszontosított szerelme miatt. Hát körülbelül ennyit el, hogy a csillagos égre vetítést már a németek is alkalmazzák, hát akkor nekünk is szabad. Mi pedig így gondoljuk, Gyanko és Marcel nyomán, az Orion csillagkép az Nimród, ugye, aki használja az íját, és nem a csodaszarvasra lő. Az egész történetnek a lényege nem az, hogy a csodaszarvast kell megölni, vagy mozgásképtelíteni, az tulajdonképpen egy jelzés, hogy merre kell keresni a hazát. És hát ez nagyon szépen kifejezik, hogy nem a csodaszarvasra, amelynek a hátsó lába a szekeres, a belső lába a Perseus csillagkép, és ott fent a tetején a Cassiopeia pedig a dagancsát jelképezi. Tehát ebbe a csillagegyüttesbe, csillagkép együttállásba bizony nagyon szépen bele tudjuk képzelni a mi Nimród történetünket is. Persze a görögök ezt másképpen fogalmazzák meg, erre most nem térnék ki, hogy nekik ez mit jelent. Lényeg az, hogy ez a mi hagyományainkban is megvan, és hát aki érdeklődik ez iránt, Jankovics Marcel könyvében mindezt elolvashatja. Ugye, hogy ez hogy helyezkedik el pontosan a csillagos égen, azt is bemutatnám egy klasszikus csillagkérkép segítségével. Ugye ez a pirossal jelölt sáv, ez a tejút, és itt a tejút határában a Orion csillagkép. Ugye a mai csillagkérképek nem tüntetik fel az íjat, lecsupaszítanak mindent egyszerű geometriai formákra, így ezt a történetet már sokkal nehezebb követni, de oda rajzolnánk és kiegészítenénk úgy, mint mondjuk a múlt századi vagy régebbi csillagkérképek, akkor ugyanazt látnánk itt, ugye, mellette láthatóak azok a csillagkérképek, amelyekről beszéltünk, ugye itt fejlődött a szekeres, Perseus, és én kiegészítésképpen berajzoltam a Cassiopeiát, a dagancsát is. Tehát tulajdonképpen ennek a csillagos ég térképnek egy részletét látjuk az előbb kivadítva, kihangsúlyozva azokat a dolgokat, amelyek fontosak, és itt mellett a titek csillagkép pedig Hunor is Magon. És akkor még egyszer visszatenném az előzőt, hogy lássuk, hogy ez kinagyítva egy kicsit hogyan működik, és akkor elmondhatjuk, hogy hát ez nem annyira újdonság, hogy a csillagos égnek az alakzatait keressük valami olyan emlékünkön, amelyik legalább 5000 éves. Azt hiszem, hogy ez eléggé meggyőzőnek tűnik. Akkor még egy csillagászati dolgot azért bemutatnék, mert ez úgy érzem, hogy fontos. Kirin gondol, amikor az ütésszállnál fizetjük, akkor jobban járnánk, ha a déli féltekén laknánk ugyanilyen szélességi körön, vagy mi járunk jobban. Magyarul a két napi egyenlőség, a március 21-i és a szeptember 23-i között van-e hosszabb idő, vagy pedig az őszintől kezdve a tavaszi, tehát a téli időszaknak. Kinek mi a véleménye? Elsőre emeljek annak kezét, aki úgy gondolja, hogy egyforma, tehát pont fél év, fél év.
Nem
egyforma. És melyik a hosszabb?
A tő.
A második.
Tehát mi járunk jobban a fűtésztámlát illetően. Így van. És erre szeretnék még rátenni egy lapáttal, és ezért mutatom be ezt a fóliát. Én megnéztem most a 2007-es csillagászati évkönyvet, de ezt a fóliát 2003-ban készítettem, és akkor is megdöbbenve tapasztaltam. Ugye itt ez a kék jelzés mutatja, hogy március 18-án van igazából a fizikai 12 óra nappal, 12 óra sötétség, és szeptember 26-án, tehát azt jelenti, hogy közel 20 nap az az idő a javunkra, amikor itt egy kicsit melegebb van. Ugye ezt is kevesen tudják, és azért szoktam ezt elmondani, mert egy mérnök az ilyen alapossággal utána néz mindennek, és ennek alapján, hogyha a tatárlaki együttesek kapcsolatban kijött valami csillagászati eredmény, akkor annak bizonyára lehet örülni. Ugye én is Park Gábor tanítvány vagyok, és hát a közeledő húsvér tiszteletére azért tudettennék egy tojásmunkasorozatot is, hogy kedven csináljuk a csillagászathoz, ezt Hermai Tamás kollégánkkal próbáltuk összeállítani. Nem minden tökéletes, tudom, de ugye az adott tojásminta készlet kapcsán ugye a három-négy része teljesen ül, a többi pedig indokolható, ugye. Hát a legszebb a nyilas, ugye, hát ez teljesen a nyílra emlékeztet, aztán ugye a vika is eléggé, meg a kos is eléggé jellemző, formailag ugye a nem tudom, ismeri-e mindenki a 12 állatövi jegynek a jelképeit, illetve a bolygóknak a szimbólumait és jelzeteit. Tehát, ha Hervai Danás barátunk itt lenne, ő mindegyikről tudna egy órás előadást tartani, hogy ez hogy jelentkezik, és hát ugye a halak, ugye a kapastavéjjal, tulajdonképpen mind a keleti és a nyugati állatöv, zodiákus vagy napút, részeit mutatják, és hát aki majd tojásfestéssel foglalkozik, javaslom, hogy vegye elő a gyémes középrokiaknak a mintakészletében, is megjelent a könyvben, és Mahódiéknak is van elő remek anyaguk. Tehát ezzel csak annyit szerettem volna elérni, hogy bármivel foglalkozunk, mindenképpen a csillagos ég előtérbe kerül. Még a néptáncnál is, itt Kecskeméten nagyon komoly néptáncegyüttes működik, én is néztem már meg sokszor az elérésüket. Molnár István szerint a magyar néptánc fordulatai is besorolhatók ebbe a 12-es rendszerbe, ugye megint csak a mozdulatok jellegét figyelembe véve, és ugye itt mellettük pedig Molnár Józsefnek az a 4x4-es Matrixban megjelenített évköri szimbólumrendszere látható, amely persze sokkal jobban a történetben megjelenik, ez csak úgy mellékesen van ide téve. Hát még a néptáncban is, aztán persze még a zenében is lehetne ilyeneket találni, de hát Kodály intézet helyszínén én nem mernék zenéről beszélni, mert én egyszerűen csak nép dalgyűjtésekkel vettem részt, és hát nem vagyok benne a több szólamuságban, de egyes szakemberek szerint a zenében is felelhető ez a 12-es rend. Ugye hát a 12 hang, egy oktáv 12 hangból áll, ugye a félhangokat is beleszámítva, hát akkor egyszerű, hogy valaki megpróbálta megfeleltetni, és Marius Schneider, osztrák zenekutató, spanyolul megjelent könyvében erről részletesen beszél. Na, akkor csatlakozunk már kicsit Mezopotámiához, mert erről lesz szó. Eredetileg is éppen én itt összegyűjtöttem a 12 állatövi jegynek a Sumer nevét. Ugye, hát most a neveket nem is érdemes megemlíteni, mert nem ez a mai beszélgetésünk tárgya, de látjuk, hogy a vika fej az nagyon is a vikára utal, a kereszt formázza meg a titkességet, ez is egy érdekes dolog, de ahol egyértelmű párhuzamot látunk például a skorpiónál, ugye ez a rolló. Érdekes módon a nyilasnál egy ilyen elágazásos jel jelenik meg a mezopotámiai kultúrában, és ugye vitatkoznak rajta, de a halak jegyével egy hal figyelhető meg. És ugye itt ez a két rajz pedig mutatja, hogy annak idején hogyan ábrázolták akkori tárgyakon ezeket a állatkörű jegyeket figyelni, mindig csak a percsinálás volt, hogy lássuk, hogy akárhová mentünk, a Kárpát-medencében vagyunk, vagy esetleg Mezopotámiában, ezek mind fontos dolgok. De a Géczi Gábor járt itt biztos egy párszor, csak megmutatnám, hogy mennyi más analógiát lehet még keresni a bolygókkal és a állatkörű jegyekkel kapcsolatban, ugye a piromancia, a tenyérjóslás és a hét-napkörűnek a rendszere is nagyon izgalmas kérdéseket vett fel, hogyha úgy alakul a hallgatóságnak az igénye, hogy erről a kérdésről, a hét napjairól, a különböző mitológiák, isteneiről és a bolygókról is szívesen hallgatnának egy kisebb előadást, erre is szívesen vállalkozom, a könyvemben már összefoglaltam az alapokat, hát ez is egy ilyen előadás lenne, nagyon érdekes, több nyelvet, a mai indoeurópai nyelveket is beleértve, meglepő dolgokra lehet jutni. Az, hogy most az időt ugye nem csak úgy lehet szemlélni, hogy mi, hogy lineárisan, hanem ciklikusan, hát ezt nem mondom, mert gondolom, hogyha Molnár József is többször tartott már egy előadást, akkor ez bizonyára ismerős. Akkor most egyre közelebb kerülünk a tatárlaki kérdéshez. Bemutatnám Novotny elemi összehasonlító táblázatát, aki a rovás jeleink és a mezopotámiai jelkészlet között keresett kapcsolatot. Ez azért lényeges, mert aki a rovásírást ismeri, láthatja, hogy a tatárlakai korongon, meg hát a téglalap alakú táblán is, bizony sok jel, rovás jelként is értelmezhető. Gondolom, hogy itt a rovásírás sokak számára ismert, de majd a pontos bemutatásnál erre kitérnék. Tehát vannak kísérletek, hogy megfeleltessék egymásnak a rovás jeleinket, illetve a mezopotámiai jeleket. A kérdés csak az, hogy itt miért csak 11 néhány jelről van szó, és én ugye, mint mérnök azt tettem ezek után, hogy megvizsgáltam mindegyiket, csak úgy sorba mutatom, és bizony, ugye most folytatódik a másik felével, bizony mindegyik rovásjelünknél találtam valami megfeleltetési lehetőséget, és egy-két esetben, most az egy-két, hogy úgy kell érteni, hogy több esetben nem csak formai, hanem hangalapi megfeleltetést is. Én úgy érzem, hogy innentől kezdve lehet beszélni valami kulturális kapcsolatról, mert ezek az egyszerű formák, hát akárkinek az eszébe juthatnak, és nagyon sok írásrendszerben megvannak ezek az alapjelek, csak más hangértékkel. És ugye a kapcsolatot én akkor tudom elfogadni, hogyha a hangérték is és a formája is a jelnek egyezik, akkor lehet mondani, hogy itt valami komolyabb, szorosabb kapcsolatról van szó. És ugye hát ezeket a rovásírásos kutatásaimat is megpróbáltam egy előadáson összefoglalni, és például a Várloki templom feliratánál nagyon jó minőségű fotók segítségével arra jutottam, hogyha ezeket a helyeket itt kitöltjük megfelelő jelekkel, akkor akár a község neve is kiolvasható. Ezt még más nem vette észre. Hát ez a másik ilyen előadásnél, ami általában érdeklődést szokott kiváltani, de eddig nem magyarul értelmezett rovás felirataink. Tehát Vékony Gábor munkásságára gondolok, aki türkül és kazárul olvasta a mi erdélyi templomainkban előkerült rovás feliratokat. Ezek bizony magyarul is értelmezhetők, és erre is tettem egy 10-15 esetben kísérletet, és azt mondják, hogy jó a kísérlet, hát persze még folytatni kell, de mindenképpen versenytársára válhatunk Vékony Gábornak az ő türk és kazár feliratival. Ugye tudni kell, hogy egy turkológus minden türk és turk feliratot lát. Én magyar ember vagyok, én mindenütt rovásiratos feliratot keresek, ez természetes. Csak úgy érzem, hogy egy magyar ember azért megemlítette volna, hogy nem csak türkül és kazárul lehet azokat értelmezni. Egyébként egy elég vastag könyvet írt erről a nemrég elhunyt kutató, aki nagyon precíz munkát végzett egyébként sok más területen is. Ugye aztán vannak, akik távolabbra mennek a mi rovás jeleinkkel. Szekeres István kollégánk, ő a kínai teknősből próbálja levezetni a mi rovás jeleinket. Ugye ezt a elvet ütődni akrofóniás ló, ugye tehát kezdőhangra rövidít, erről van szó, hát a kínaiaknál így találta meg, és meglepő nagy a formai egybeesés, és hát ide rajtottam mellé egy szumer kétjelet, amelyik a szamára vonatkozik, de hát úgy tűnik, hogy a mezopotámiai világban nem volt az elején még ló, és úgy hívták a lovat, hogy hegyi szamár. Ugye hát a népek mozognak, de nem minden állat tud minden helyen megélni, meg nem így egy praktikus megoldás lenne. Lényeg az, hogy ő ebből építkezik. Az ábrát csak azért mutatom be, mert egy nagyon érdekes dologra világít rá, itt a rovásjelünk H etüjénél, ugye, amelyik a, valószínűleg a halnak a rövidülésében jön létre, mert ugyanez megtalálható a türköknél, és ott pedig B betűt jelent. És ugye ezen érdemes elgondolkodni, hogy egyiknél miért H, másiknál miért B, és hogyha megnézzük, hogy a hal türkül bamikot jelent, vagyis a kezdő hangja B, akkor mondhatjuk, hogy elképzelhető, hogy ugyanúgy a kezdő hangra rövidüléses rovásírásos rendszerről van szó, mint a mi székely magyar rovásírásos ABC-nél, csak ott mivel balik volt, ott B-re rövidül. Nálunk hal volt, akkor H-ra rövidül. Ugye ez egy nagyon érdekes gondolat, ezt nem szokták a nyelvészek így felvetni. Én ebben látnám a jövőt, hogy ilyen módon lehetne írásrendszerek és nyelvek kapcsolatát taglani. Egyébként a rovás maga egy technika, tehát nem biztos, hogy úgy kéne írni, hogy rovásírás, az a technikát jelenti, hanem meg kéne mondani, ez az ó, magyar, ó székely, ó hun, vagy valamilyen írás, de hát ez annyira beívódott a mai köztudatba, hogy mindenki így írja. Egyébként a runa is rovásírásos rendszer, meg a türk rovásírásos rendszer is ezt a technikát jelöli, tehát ez nem olyan különleges, hogy rótták, csak hát valahogy a technika lett a névadója ennek a rendszernek. Foglalkozom még a krónikáink leszármazási rendjével is, de ebben most nem lennék bele, hanem nézzünk rá most néhány körlapú tárgyra. Amikor így egymás mellé helyeztem őket, egyből az jutott róluk az eszembe, hogy hoppá, hát meg kéne nézni, hát ha ezek is a csillagos égnek valamilyen modellét képezik, és egy-két helyet, mondjuk az Orion csillagét nagyon jellegzetes, kiragadva megpróbáltam úgy egymáshoz közelíteni őket. Ugye az egyik portugáliai, a másik pedig Bulgária területéről előkerült ilyen agyakfesítnyomó, és hát az Orion sikerült megtalálni mindenkiket. És akkor ezt a kutató munkát folytatva eljutottam egészen Tordosig, és majd mindjárt kérdében mutatom, hogy miért fontos ez, ahol megint csak arra jutottam, hogy bizonyára ezek a külalakú, középen lyukkal átfúrt tárgyak lehetnek akár csillagtérképek is. Ugye a nehézséget az jelenti, hogy ha nem látjuk az eredeti tárgyat, akkor az átrajzolás kicsit szubjektívvé is válhat, és ez jól szemléltető, hogy Gáti Gábor, illetve Nikolá Vlasza kolozsvári régész, akinek a felesége kiválóan beszél magyarul, egészen másképp rajzolja át, de mégis azért mondjuk, hogy az Orion jelleg, legalábbis nem az átrajzoláson, valahol tetten érhető. Ugye, ha már itt vagyunk, akkor bemutatom, hogy egy úgynevezett kék tábla, amely a British Múzeumban található, segítségével próbálták meg a jeleknek, a tordosi jeleknek a párhuzamait megtalálni, és itt is a mezopotámiai kapcsolatot építeni. Ugye, hogy lássuk, hogy mihol helyezkedik el, én egy kisebb térképpel felrajzoltam azt a kereskedelmi utat, amelynek lévén Mezopotámiából, és itt ugye három ágra szakad, el lehet jutni a Maros mentéig. Hát Maros mentéig odáig, ahol láthatóan tatárlaka is fel van tüntetve, és tőle nem messze ugye Tordos. Hát egészen közel vannak Szászvárostól, tehát mondjuk úgy, hogy Dévától nem messze első közelítésben. És bizony az ókori kereskedelmi utak jelentettek ide, tehát lehetséges a kapcsolat, nem csak kereskedelmi, hanem kulturális kapcsolat is, a mezopotámiai térség, illetve a Kárpát-medence között. És ugye ezt én Makkai János könyvének térképe, illetve a egyéb kereskedelmi utakat, nem tudom, térképek összevetésével készítettem el. Tehát ennek alapján egyáltalán nem rossz ötlet az, hogy mi foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel, és nem vetjük el azonnal a mezopotámiai kulturális kapcsolat lehetőségét. Ugye, hogyha ránézünk Eurázsia térképére, akkor tulajdonképpen azt látjuk, és ez még mindig fontos, hogy megértsük és el tudjuk fogadni ezt a tatárlakai lehetegyűjtést úgy, ahogy van. Azt látjuk, hogy tulajdonképpen Ordosztól kezdve a Kárpát-medencéig húzódik egy olyan sztyeppei övezet, amely a mi szkíta-hun-avar-magyar kapcsolatrendszerünk forrásának is tekinthető, mint egy nagyon magas szintű ősi kultúra, és ennek tulajdonképpen kicsit déli leágazásának tűnik a mezopotámiai rész, az egyiptomi is, és ugye a Kárpát-medence pedig a végállomása. Ugye ez egy megközelítés, nem mindenki ért egyet ezzel, én azonban megpróbáltam bemutatni, tehát olyan életmódot lehetett folytatni, aminek a vége a Kárpát-medence környéke. És ugye bizonyos vízözönök, jégkorszakok idején ugye a népességnek mozogni kellett föl, hogy életbe tudjon maradni. És hát ennek lehetett egyik eredménye az, hogy az öntözéses gazdálkodásnak a felismerésére Mezopotámiában kialakult egy olyan életmód, ahol felesleget tudtak termelni, ez azt jelenti, hogy értelmiség is megélt, meg a papok is, meg a vezetők is, tehát nem kellett mindenkinek dolgozni, attól kezdve születnek a művészi alkotások, meg sok minden más. Ugye ez nagyon slágortokban került összefoglalásra, azonban valami igazság van benne, hogy addig, amíg mindenkinek dolgozni kell, addig nem lesznek ilyen értelmiségiek, akik egyébként nagyon sok mindenben övegvihetik az egész emberiség sorsát, és olyan felismerésekre juthatnak, amire más nem. Aztán, ha közelítünk egy kicsit jobban Mezopotámiára, csak bemutattam, ez a déli rész ugye a Sumer, aztán kicsit feljebb tudott a központ, ez a babiloni, ez a Akkád birodalomnak a neve, és ugye aztán később az asszírok, akik a legutolsó fázisát jelentik ennek a kultúrkörnek, hát ők már egészen nyitakabbra a Tigris folyó mentén működtek, és ha tovább megyünk így a nagyítóval, akkor eljuthatunk akár egy mezopotámiai városig is, és én most az Úrvárosára térképét próbálom itt bemutatni, amiből csak annyi érdekes számukra, hogy mindenütt van tikkurát, úgynevezett toronytemplom, és ugye az új tikkurátnak a rekonstrukciós változatát, ugye Húri által elkészített rajzot mutatok be, és az az érdekessége, hogy a szentély a tikkurát tetején van, ami azt jelenti, hogy oda képzelték az Istennek a egyik lakhelyét, fogalmazhatunk így is, amelyik legközelebb van az éghez. És csak azért mondom ezt, mert a mai templomtornyokat nem így használjuk, hanem lent vannak ott. És a Isten tisztelet helye az lent van, és a tornyot inkább mondjuk például régebbi időkben tűzjelzésre használták meg harangozásra. Tehát nem maradt meg az a közvetlenebb kapcsolata a felső világgal, ami itt még tetten érhető volt. Még egy pesétenget bemutatok, mert ez megint csak egy kicsit közelebb vezet bennünket a mezopotámiai gondolkodásmódhoz, de a napisten telkelte nevet viseli, ahol bizony olyan alapok jelennek, amiket mi is ismerünk, tehát ez a nyilas alap, ez a mi Nimródunkat jutott ki az eszünkbe, ez a felkelő nap, itt van egy női minőség, ugye, hát Inannának hívják, de megfelelhet Afroditénak is, meg a mi boldogasszony kultuszunknak is kulcsfigurája. Aztán van egy alak, egy bölcs, akinek a vállából két irányba víz folyik. Őt általában ugye a vízöntőhöz kapcsolják, és Entinek az emberek barátjának az ábrázolását értjük alatta legtöbbször. Én most gyártását mesét mutatom. És itt pedig hátul egy kétarcú bölcs, egy Jánusz arcú bölcs, akit a görögök Oánésznak neveznek, Mezopotámiában pedig Uanna. Tehát megint csak kicsit csillagászati, kicsit mitológiai kapcsolatokat találunk, mert hát ugye jelzőállatok, mondhatjuk, hogy ez egy oroszlán, aki ismeri a mitológiát, ebből már is tájékozódni tud, hogy miről van szó és kikről. És akkor ezek után most már beszélgethetünk a tatárnapi velet együttesről, mert már látjuk, hogy a mezopotámiaiak hogyan gondolkoztak, meg mi hogyan próbálunk gondolkodni. Ugye, hát nagyon sok minden előkerült a tatárnapi ásatások után, során, bocsánat, egyetlen egy apró hiba történt, és hát ezt nagyon szokták a nagy közönségnek a órára kötni, az, hogy amikor megtalálták ezeket a tábláskákat és tárgyakat, akkor a régészek éppen ünnepeltek valami születésnapot, és nem voltak kinn a helyszínen, és ezért a különböző rétegeknek a meghatározása nem volt olyan pontos, mint ahogy lehetett volna. És ebből következően aztán elég nagy szórással próbálták az adatokat meghatározni, hogy mikor is készülhettek ezek a tárgyak. A radiokarbonos vizsgálatok egy kicsit aztán közelepítek bennünket a valósághoz, azonban, hát ott is elég nagy a szórás, és megpróbáltam utána nézni, hogy mennyire megbízhatóak ezek a szén 14-es izotópjával végzett vizsgálatok. Hát bizony, attól függően, hogy hol készítik el, ugye megvan a minden mérő helynek a megfelelő kalibrációs problémája, meg hát eleve ugye a levegő alap izotóp tartalmát is megvizsgálni kell, tehát a helyi viszonyokat is figyelme kéne venni. Lényeg az, hogy az egyik vizsgálat szerint körülbelül 5000 éves, a másik szélső vizsgálat eredmény szerint pedig 7000 éves lehet. Én azt mondom, hogy nekünk mindegyik jó. Hát tud-e valaki mondani ilyen 5000 éves leletet, ami ráadásul úgy tűnik, hogy írás is van? Hát én, hogyha az akadémia helyében lennék, egyfolytában ezzel küldtönném fel az egész világot, hogy nekünk ilyen is van, ehelyett senki nem beszél róla. Hát ez az egyik ok, ami én aztán megpróbáltam utána járni, és hát mondjuk szerencsére rokonaink élnek Kolozsvárot, meg Marosvásárhelyen is vannak ismerősök, és egy picit könnyebb juthattam bizonyos adatokhoz hozzá, mint mások. És ennek alapján azt merem mondani, hogy mindenképpen egy nagyon ősi kultúrkörbe tartozik. Ugye az alsó rétegre azt mondják, amelyiket itt vizsgáltak is volna, előkerültek ezek a tárgyak, amelyeket mindjárt felsorolok, hogy ez a körös tárcsevó kultúrkörhöz tartozik. Tehát ugye mi előre mondjuk a magyar helyet, ahonnan jön, de általában a külföldi szakirodalom csak a másikat használja. Tehát Sztárcsevóról és Lincsáról beszél, mi pedig a magyar helyeket szoktuk előkérdezni. Ez azért nehéz kérdés, mert a végén így nem tudunk komoly párbeszédbe kerülni a nyugati kutatókkal, mert ők csak azokat a neveket ismerik. Hát ezért is kéne lobbizni, és átvenni a románok módszerét, akik csodálatos minőségű papíron, franciául, angolul, németül és minden nyelven elárasztják az amerikai könyvtárakat a saját történelmüket bemutató ilyen szép képes anyagokkal. És elérték azt, hogy az ott tanuló hallgatók, ugye, akik nem tudják Budapestet megkülönbözni Bukaresttől, azok ezt igazságként, tényként kezelik. Mi meg semmit nem tudunk semmilyen könyvtárnak, sőt azt is hallottam, hogy időnként egyes emberek elfelejtik visszavinni a mi ősi múltunkra vonatkozó könyveket, és aztán utána már nincs is. Következő leltárnál már kimarad. Ugye ennek alapján egészen furcsa nézeteik vannak a magyar gondolkodásmódról és a magyar emberről amerikaiaknak, meg sokszor európaiaknak is, mert egyszerűen nincs meg az a háttér, amelyik például ilyen emlékeinket kiemelne. Ha én egy kicsit gazdagabb lennék, minden fontosabb konferenciára százával küldenék ki ilyen amuletteket a tatárlakai amuletről. Mindegy, hogy melyik megfejtéssel, csak hogy tudjanak róla, hogy létezik ilyen, ez egy olcsó reklám lenne. Hát ehelyett még a rovásírásos anyagot sem vitték ki az egyik könyvkiállításra, azzal az indokkal, hogy ne sértsük más népek érzékenységét. Hát körülbelül ennyit a mai kultúra menedzselésről és a mai kultúrpolitikáról. Most szerencsére vagyunk annyian, hogy talán később egy tovább adásra kérdez a néhány gondolat a lehet ősiségére kapcsolatosan, akkor talán egy picit majd jobban fog terjedni. Ugye tehát a Maros Árterével kapcsolatosan ugye ezek kerültek elő, 26 darab agyagszobrocska, egy alabástrom, két alabástrom figura, egy karperec, és ez a három agyagtábla, tábláska, ugye, amit itt fölt látunk, ezek közül kettőre mondják azt, hogy írásjelek is vannak rajta. Ez a harmadik tulajdonképpen egy életfa. Két élőlénnyel mondjuk, egyik lehet akár ember is, a másik inkább állatnak tűnik. És ugye, ahogy Tiri kezdett mondani ezzel kapcsolatban, mivel egy felnőtt, megpörköldött csontja is előkerültek a feltárás során, ennek alapján ugye a feltáró régész Lassa azt mondta, hogy ez egy mágikus vallásos központ. És hát ugye itt írtam fel ezt a két adatot, ami eléggé eltér. Ha a jeleknek a azonosítása során elfogadjuk azt a kiindulást, hogy mezopotámiai jelekként is értelmezhetők ezek a írásjelek, akkor az a kérdés merül fel, hogyha az a 3000-4000 körüli Krisztus előtt persze, hol jön számításba, akkor mondhatjuk, hogy talán Mezopotámiából kerülhetett ide ez a gondolatiság és írásrendszer. Ugye hozzáteszem, hogy helyi anyagból készültek ezek a tárgyak, tehát ott készültek a helyszínen, nem hozták. Tehát a felírás mindenképpen a Maros mentén történt. Tehát abban az esetben, hogyha a Krisztus előtti harmadik, negyedik évezred eredményét fogadjuk el, akkor mondhatjuk, hogy esetleg az előbb bemutatott útvonal a Mezopotámiából érkezhetett. Ha viszont Krisztus előtti 5. évezredes adatot fogadjuk el, akkor azt a kérdés is föl kell tenni, hogy lehetséges, hogy ez az egész szemléletmód és írásrendszer a Kárpát-medencéből került Mezopotámiába, hiszen az időrend ezt támasztja alá. Ugye ez az a kérdés, amit nagyon nem nehéz most eldönteni, és nem is tudunk eldönteni. Én azt mondom, hogy elégedjünk meg annyival, hogy szoros kapcsolatot mutat minden, amit eddig bemutattam, és a szemléletmód is. Ugye, tehát itt beírtam, hogy pontosan milyen időszakokról van szó, aztán, hogy ez nem annyira lényeges most számunkra. Ugye, és ugye az állatszimbólumoknál itt bejön az a tordosi tábla, amelyikre egy nagymacska ábrázolása látható, tehát itt már érződik a kapcsolatkeresés a tordosi veletegyüttessel, ami Torma Zsófia munkáiból ismeri. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy május 18-19-én több őstörténettel foglalkozó egyesület együtt megrendezi a Torma Zsófia emlékkonferenciát, amelyre a hivatalos tudomány képviselői is meghívást kapnak, de a Miskolci Bölcsész Egyesülettől kezdve a Zürichi Magyar Történelmi Egyesületig, az agyaptábla barátikorig sok mindenki jelezte már részvételét, és ugye az őstörténeti munkaközösség Erdély István csapata is. Tehát egy olyan fórum lesz, ahol el lehet beszélgetni ezekről a kérdésekről, és az ürügy pont ez, amit itt a tanárokai jelenetek esetében is látunk, hogy hogy is van ez az időre. Tehát szeretnénk felhívni a figyelmet mindenre, és emellett még úgy tűnik, hogy egy másik onnanon szóba fog kerülni a finnugor kérdés is, mert jönnek olyan vendégek, akik ezt itt föl tudják vetni. Tehát akkor elmondtam, hogy mindenki szeretettel látunk a május 18-19-én. Egyelőre úgy tűnik, hogy a Magyarok házában lesz az első nap, a második nap még nem tudjuk, hogy a Bencz úr szálló különtermében, vagy pedig egy másik helyszínen a várban, ahol majd a megállapodás ezt lehetővé teszi. Tehát akkor még egyszer nézzük, hogy mi a jelentősége ennek a tatárnak vagy veletegyüttesnek. Én ezt külön összeírtam, mert nem árt ezt egy kicsit átismételni. Tehát legyünk büszkék rá, beszéljük róla, mert ez a Kárpát-medence legősibb írásemléke. Mondhatjuk, hogy Európa egyik legősibb írásemléke is. Tehát erre büszkének kéne lenni, és amit az előbb elmondtam, hogy kereskedelmi és kulturális kapcsolatot mutatnak az útvonalak Kárpát-medence és a mezopotámiai térség között, és ugye az átadás irányát itt külön kiemeltem, hogy ha 7000 Krisztus előtti 5000 körül, tehát a 7000 éves datálást fogadjuk el, akkor bizony a Kárpát-medencéből szétterjedő kultúra kérdését is fel kell vetni, de ugye én becsületesen az idejok néhány nehézséget is, amelyiket nem árt tudni. Tehát az, hogy egyelőre még nem kerültek elő újabb táblák más helyeken, tehát Tordoson sok tábla előkerült a tárgy, de azokon nagyon rövid, mondjuk azt, hogy egy-két jelből álló feliratgyanús rajzolatok találhatók, itt pedig, mint láttuk, hát 10-15-re is, ami már azért alaposabb vizsgálatot igényel, és írásként is elképzelhető. Ugye, ahogy nem volt teljesen szakszerű a régészeti feltárását, ezt jeleztem az előbb, és ugye a kevés számú jel miatt többféle értelmezés is lehetséges. Ugye minél rövidebb egy felirat, annál többféle módon, és annál több nyelven lehet értelmezni, nyilvánvaló. Majd mindjárt be is mutattam, hogy a tatárlapai esetében mire jutottak. És ugye hát mi lenne a feladatunk, tehát további leleteket feltárni, és a párhuzamokat keresni, és hát mindazon eddigi értelmezéseket, ahol hát hogy is mondjam, kicsit megerőszakolták a kérdést, hogy kijöjjön valami, mondjuk olyanra gondolok, hogy egy feliraton belül a görög írásjelek és a mezopotámiai írásjelek előfordulását véli valaki felismerni, hát én úgy mondanám, hogy egy írnoknál nem nagyon valószínű, hogy csak úgy keverni a jeleket egy rövid feliraton belül, meg egy szó belül. Hát ezeket nevezem egy picit olyan vegyes módszertanak készült feliratoknak, amelyeket véleményem szerint érdemes lesz majd újraértékelni, hogyha itt egy kis megerősítést kapunk. A harmadik táblával kezdeném, az a legegyszerűbb. Ugye ez az évekfás. És ide mellé tettem néhány párhuzamot más kultúrkörökből, hogy lássuk, hogy hogyan is képzelték ezt el. És ugye, hát, ha ezt itt elfogadjuk életvárnak, vagy kejútnak, vagy akkor mindenképpen a felső világ felé vezető jelképnek, akkor akár csillagászati megfeltetékeseket is láthatunk, tehát a tejút egyik vége, ugye ott a Bak és a Nyilas környékén, megjeleníthető bizonyos állatszimbólumokkal, és ebben az esetben akár ezt a bakot és ezt a nyilast is elképzelhetjük, csak ugye most úgy illendő, hogy visszategyem a csillagképet, hogy mindenki le tudja ellenőrizni, ezt valóban így van-e. Tehát annyi fóliát vetítettem, hogy közben nekem itt sokat kell lapozni, de sikerre jártam, és most vissza is teszem. Tehát ugye azt mondtuk, hogy a tejút egyik végén a nyilat és a bak, és akkor nézzük meg, most ugye az alsó térképen kell dolgoznunk, ugye itt a bak, és itt a nyilas, és itt a tejút. Tehát a tejútnak a másik vége, ugye a téli időszak jelentő csillagképe, az előbb ugyanezt a kijárat itt az ikreknél találtuk meg, amikor az Orionról és az ikrekről, meg hát a csodaszarvasról beszéltünk. Most a tejút másik találkozási pontját vizsgálhatjuk, a zodiákus és a tejút találkozásán, és ez pedig láthatóan a nyilas és a bak. Tehát ilyen értelemben ez a modellezés, amit én most előbb bemutattam, hát elfogadható megközelítés. Nem biztos, hogy így volt, de ilyen elképzelés is van. És ugye itt egy úri pecsétfenyget mutatok be, amely hasonlóan egy ilyen életfa megjelenítés, egy állatformát és egy ember alakot mutat. És Gender Transkori pecsételőn is tulajdonképpen egy hasonló életfa mellett álló két állat, mondjuk egy emlős állat rajzát vélhetjük felismerni. Nyilvánvalóan ezeket lehetne másképp is, de ezek annyira egy irányba mutatnak, hogy a csillagászati megközelítés nem szabad elhagyni. És ugye akkor pedig Hullinak egy leletét mutatnám be, az általa értelmezett leletet, ugye bak vagy kos az életfa előtt, ahol ugye kezdeti időszakban a bak a bokorban, ezen angol nyelven megfogalmazva, elnevezést használták, tehát nem jutott eszünk bele a csillagászati megközelítés, eléggé köznapi ez a megfogalmazás, de ez, hogy bak vagy kos az életfa előtt, az már egy fokkal jobb, és ugye itt aztán sok minden eszünkbe jut el, az asztalitól kezdve mindenféle olyasmi, ami a mi kultúrkörünkhöz kapcsolódik. Egyébként egy csodálatos lápislagúival borított leletről van szó. Színes képen sokkal szebb lenne, de hát nem áll most rendelkezésembe. Nem tudom, a Távoli László vetítette, mert ő szokta ezeket a diáról vetíteni, tehát én meg csak a vázlatát szoktam itt bemutatni. Na akkor most egy kicsit unalmasabb, tárazabb rész, de mégsem unalmas, mert mindenki mást mond. Ugye akkor lenne unalmas, hogyha 20 ember ugyanazt mondaná. Ki mit talált ki? Mi lehet rajta? Ugye Baráth Tibor, aki kiváló történész, és a Jóisten nagy fantáziával áldotta meg, ő hát kérem szépen, rovásjele szétdarabolásával, ugye ligatúra képzéssel azt olvasta ki, hogy ugye az első a pirossal jelölt az mindig a módszer, a zöldnel jelölt pedig, hogy mit olvasott ki, hogy ez irány elé jön Isten 4 órakor, hónap jele rák, övön tisztelek után. Ugye, hát nem mondhatnánk, hogy ez teljesen tökéletesen érthető mondat, de ő ezt állítja és mindenképpen vallja is, hogy kiválóan a magyar rovásírás jelképezetét felhasználva erre az eredményre jutott, és ő ugye a másik táblát is értelmezte hasonló módon. Én azt mondom, hogy lépjünk tovább barátjából kezdeti próbálkozásán, és nézzétek Badén Jós Ferencnek az olvasatát, amelyiket hát most is sokan imádkozzák, és egy nagyon szép, kerek mondat. Oltalmazunk minden titkok dicső nagyasszonya, vigyázó két szemet óvjon napatyám fényét. Hát ez egy tökéletes ima, és ő a mezopotámiai jelkészlet felhasználásával jutott erre, és ez akkor óriási szenzációnak számított. Ugye most egy pillanatra megállunk, és bemutatom azt az ábrát, amelynek alapján ő ezt az összeállítást elkészítette. Balegyi szerint ezek a jelek, mezopotámiai jelek találhatók a korongon, a tatárlatai korongon. Ugye ő ide rajzolta mellé a megfelelő sumer jeleket, amelyek a szótárakban megtalálható. Precízen kiírta, hogy milyen sumer olvasat tartozik hozzájuk, ideírta a jelentést, és még megadta azt a jelzett számot is, amelyben a szótárakban ki lehet keresni. Hát ez korszakalkotó újdonságnak számít, mert ez tudományos teljesen. És ebből mondtad a felek, és egy-két apróság ugye felmerül, hogy itt elcsúszott egy jelolvasat, illetve van, amikor a hangértékekkel állította párhuzamba a magyar olvasatot, valamikor pedig egyből a jelentéssel, de összességében véve egy egységes, szép magyar nyelven értelmezhető olvasatot eredményezett, amit gyakorlatilag a klasszikus numerológia jelképzete kapcsán ugye el lehet fogadni, és hát ez egy nagyon jó kiindulás. Ugye Palini erre jutott, nézzük akkor tovább ezt a táblázatot. Karmata János a ELTE professzora, aki egyben a Miskolci Bölcsész Egyesület Nagy Lajos Király Magánegyetemének, mert hosszú időt sikerült kimondani, professzora is, díszdoktora is, ő annyit van lépett tovább, hogy még a téglalap alapú táblát is, ugyanúgy, ahogy Badinja korong alakút, értelmezte, és ugye hát az akkori tudományos elvárásoknak megfelelően tulajdonképpen fogadalmi ajándékoknak a felsorolását vélte kiolvasni ezekből a jelekből, és itt van, hogy ilyen és ilyen mennyiségi, ugye hát ez az egy egység, ez a kúr, egyik Istennek, és aztán a főpapnak másik ajándék, a búza, és ilyen-ilyen a Usmur és Samás Istennek, és így tovább. Tehát egy Isteneknek szóló ajándéklistáról van szó, Karmata professzor szerint. Ugye a korát tekintve ez mindenképpen a Sumer korra jellemző, és én felvetettem azt a kérdést még Karmata professzornak is, hogy jó, hát ez Sumer kor, akkor miért kizárólag csak az Akkád neveit használja, ugye ezt a Palinőt, a Usmurt, meg a Samást, az isteneknél, amikor ebben az időben Sumer istenek voltak, ugyanúgyan a napistennek megvan a Sumer neve is, ugye Samás a napistennek az Akká, későbbi neve, és Utu vagy Ud, az pedig az ősik Sumer neve. Hát erre a kérdésre nem nagyon kaptam választ, tehát azt tudni kell, hogy a tudatos tudomány az nem ismeri azt a fogalmat, hogy sumerológia, hanem azt ismeri csak, hogy asszíriológia, amely tulajdonképpen az asszír-babiloni időszaktól kezdve foglalkozik a leletekkel, és ugye, mivel valóban igaz az, hogy nem van egyértelmű egy sumer szöveget értelmezni, ezért, mivel nem egészen egyértelmű, ezért ezt még nem tekintik teljes mértékben elfogadott tudománynak. Hát én azt mondom, az ő dolguk lenne pont, hogy ebből is tudományt csináljanak, és hát mondjuk elég nehéz a helyzet ezzel kapcsolatban bármit is tenni, mert Budapesten az ELTE-n is úgy hívják a tanszéket, hogy asszíriológia. És körülbelül akkor kezd el foglalkozni ezekkel a kérdésekkel, amikor már a sumeroknak szinte nyoma sincs, illetve a sumer már holtnyelvként működik. Tehát valahogy nincs igazán ingerenciája a mai nyugati világnak ezzel foglalkozni, és bizonyára azért nem, mert a mai irányadó körök inkább az akkád, tehát a babiloni és az asszír sémi nyelvű vonalhoz találnak kapcsolatot, a sumert pedig rokontalan nyelvnek nyilvánították. És ugye hát mi próbálkozunk a magunk rabozó nyelvével kapcsolatot találni a sumérral, és valóban van is, de úgy érzem, hogy ennek a kutakodásnak nem sokára elismert eredménye is lesz, mert nemrég jelent meg egy könyv a Goldbook kiadó kiadásában, ahol azt olvastam, hogy próbálom szinte szó szerint idézni a mondatot, hogy a mai angol nyelvben sok akkád eredetű szó található, zárójel, amelyek esetleg sumer gyökerekre is visszavezethető. Tehát az angolnál már kísérletek vannak arra, hogy a rokontalannak vélt nyelvvel valamilyen kapcsolatot próbáljanak kiépíteni. Nekünk meg ezt nem lehet, mert azt mondják, hogy nevetséges, hogy mi egy erősi nyelvvel keresünk a kapcsolatot. Hát kérdem én, az egyik legkésőbbi özvér nyelv az angol, amelyik hát sokféle szempontból is vegyesnek tekinthető, és pont azért használják közelítő nyelvként, mert viszonylag egyértelmű a fogalmazás, tehát kevesebb a homonima, és az alapdolgokat könnyebb elmondani, hogy ez ennyi forint, ekkor megy a vonat, és így tovább, és nem igazán vallási kérdések megfogalmazására alkalmas. Hát ha azon a nyelven kapcsolatot találnak a mezopotámiai ősnyelvhez, a sumérhoz, akkor ezek után jövünk, mert nekünk a mi nyelvünk belső logikájával és összefüggéseivel együtt sokkal több esélyünk van valami kapcsolatot találni, és ugye az előbbi kereskedelmi útvonal bemutatása, meg a tatárlakai levegőgyűjtés is azt mutatja, hogy itt azért van valami a levegőben, és itt valami keresni valami van. Ugye? Hát ott tartottunk, hogy Harmata János egy nagy bravúrral értelmezte ezeket a leleteket, illetve a téglalap alakú táblát is. Én itt jelölöm, hogy ez a kör alakú, ez pedig a téglalap alakú. A többiek általában csak a kör alakúval foglalkoznak. Ugye Falkenstein nevű kutató, ő nem jutott el ilyen eredményig, mint Harmata János, de mivel nem magyar, így sokkal jobban elterjedt a világban az ő gondolatisága, és azt mondja, hogy négy jelet vért felismerni mezopotámiai eredetűnek, a mező, a felkelő nap, az árpa, és ugye ezt a nyílszerű alakzatot pedig felosztás értelmezésben adja meg, hogy miért ezt tőle kéne megkérdezni. De lényeg az, hogy ő is megerősítette azt a részét az elődi gondolatmenetnek, hogy itt egy Maros mentén, Kárpát-medencében előkerült leletről van szó, és rajta sumer képjelként értelmezhető jelek fordulnak elő. Ez nagyon fontos dolog, hogy egy nyugati tudós ezt elismerje. Erre kell nekünk hivatkozni első körben, hogy ezt nem mi találtunk ki, és minden nap írni róla valamelyik nyugati vagy amerikai szakmában. De hát valahogy nem ezt csinálják az újságírók, nem tudom miért. Na persze, hát, hogyha ilyen nagy eredetű és fordulatú dologról van szó, komoly eredetű dologról van szó, akkor az orosz kutatók is beszállnak a ringbe nyilvánvalóan. Hát mindenki, aki az ősiségért harcol, azt tudja, hogy a múlt feletti uralom, a jelen feletti uralmat is jelenti. Akinél a pénz meg a fegyver, az ezt az elképzelését jobban meg tudja valósítani, mint akinél nincs. Ugye? Az oroszok ugye azt mondták, hogy hát keresnek bizonyos totemeket, és ugye kiolvastak ilyen mondatot, hogy a négy kormányzó Sáuel Isten a nagyszerű nemzetségből tiszteletére megégetett egyet. Ugye? Hát, megint a mondat értelmezési szintje és értelmességének foka, hát bizonyos kérdéseket kell felvennünk, de hogy lássuk, hogy a jó indulat hova vezet el, egy Székely Sándor nevű magyar úr is megtette ezt a nemzetvédő kísérletet, hogy ő kiolvassa. Az egyik azt mondta, hogy szöveg nélküli kép egy király sorsának három állásáról, ez különböző azt jelenti, hogy fogalma se volt, hogy mi van rajta, de hát ha már beszélni kell róla, akkor mondjon valamit. De a másikra, a kő alakúra, egy nagyon érdekes megfogalmazást ad, azt mondja, hogy tordos démon, tehát kapcsolatba hozza a nem is olyan messze lévő tordosi lelkegyüttessel. Az első Isten király, titokzatos alapisten a régi szem, más a kormányzó közben járó az atya ortája előtt. Tehát bizonyos démonkulcsot használt fel, amit azelőtt senki se, és azután senki se használt, és ezzel sikerült neki egy ilyen értelmezést kapni. Ez azt jelenti, hogy valahonnan lejött neki ez a gondolat, hogy ez van rajta. És aztán ugye a másik értelmezés is hasonló szintű, erre most nem térnék ki, mert hát akkor nagyon sokáig tartana a mai beszélgetésünk, hanem elkezdeném azt a megközelítést, aminek alapján egy csillagát egy értelmezésre jutottam. Bizonyos világpárt, illetvák modelljét próbáltam itt egymás mellé állítani. Ugye a sámán doboktól kezdve egészen a esztergomi királyi palota oroszlányáig, ami ugye hát egyesek szerint ez a tengerfertesség, ez pont ugye a föld tengereinek a fertességét követi. És hát ilyen szempontból ezzel a körkeresztes rendszerrel a tatárlatai agyakorlók is beleillik ebből a sorba, és hát mindenféle egyéb kultúrkörökből, itt ez a barra, ez a bálnás teknős indiánoknál fordul elő, meg lent is néhány pecsét engem másodat, hogy betettem. És egy tarsolylemez, ugye, most pontosan azért, mert a magyar tarsolylemezeket ismerjük, hát pont egy komik tarsolylemezt tettem be, ami ugyanezt a jelképiséget hordozva, mint a mieink. Tehát megint egy életfa, mellettük valamilyen emlős állatok, amelyeknek lehet csillagászati magyarázata is. Valahol egy ősi rendszert lehet itt felismerni, és ugye hát a csipketerítőkön is ez a szarvasos ábrázolás is valahol ugyanerre utal. Tehát megint csak meg szerettem volna erősíteni a csillagászati megközelítés jogosságát. Ugye? És akkor nézzük meg az egyik tordosi korongot, ami tormai küldeményéből került elő. Én azért ugrom azt egy kicsit, mert ez talán a legjobban látható, és hosszas kitartó munkával végül is hát arra jutottam, hogy ezek a csillagképek ismerhetők felé. Ugye lehet mondani, hogy ez egy eléggé egyszerű rajzolat, nem bizony csillagképek, azonban valahogy a sorrendjük követi a égi rendet, amire azt mondjuk, hogy már nem lehet igazán véletlen. És ugye itt bemutatnám még a másik táblának egy jó felbontását, ahol ugye megpróbáltam Harmata János értelmezését itt pontosan ellenőrizni, és azt kell, hogy mondjam, hogy azon kívül, hogy az akár Isten neveket használta, hát bizony az összes többivel elégedettek lehetünk, hiszen egy hiteles képet adott mindezekről. És mielőtt ugye bekövetkezik az, hogy a saját értelmezésemet elmondjam, megmutatnék egy másik fajta égbolt térképet. Ugye eddig azt láttuk, hogy szépen egymás mellett jönnek a csillagképek. Tehát körülbelül úgy, hogy én vagyok most a Föld, és körülöttem van egy henger, amelyik hengeren a nap állomásai is megtalálhatók, mint ahogy a Földről látjuk a nap mögött a háttérben. Ez most egy ugyanaz a csillagkép volt, csak máshonnan. Képzeljük el, hogy a Föld tengelyének a megkoszorításába fölemelkedünk az égbe, és felülről tekintünk rá az egész rendszerre, úgyhogy a Föld van a közepén. Tehát tulajdonképpen ezt jelzi az, ugye, hogy a göncöl szekérnek a rúdja végén ott van most innen nézve a Föld tengelyének a végpontja, és így nézve viszont különbben jeleníthető meg ez a 12 napút állomás, mert egy más koordináta rendszer, ezt műszakiaknak mondom. Ha pedig egyszerűen csak el akarjuk képzelni, akkor arról van szó, hogy amikor egymás mellett vannak a 12 állomás, egymás mellett található a csillagos égen, akkor a Földről nézzük, tehát mi vagyunk a szemlélő innen a Földről. Amikor pedig ezt az ábrát látjuk, akkor így a Föld fölött fölmegyünk az égbe, és onnan nézzünk le, és akkor valóban itt körben látjuk, hogy itt most oldalról látjuk, itt felül nézve ez egy kör lesz. Láthatjuk ugyanazokat a csillagképeket, és ez azért fontos, mert ugyanarról a dologról van szó, egy más aspektusa, és ugyanúgy lehet követni a törvényszerűségeket, csak ugye első pillanatban szokatlannak tűnik, hogy itt egy kör alakú ábrázolás van. Ugye Papp Gábor könyvében meg az általunk ismert asztrálmítoszi rendszerben ez a megszokott, de a csillagászat kicsit földhöz ragadta megközelítése, a hivatalos tudományra gondolok, az pedig ezt a eldarabolt két részre bontott, és ugyanakkor hát más koordináta rendszerbe helyezett képet szoktam mutatni. Ugye még egyszer visszatesztem ezt a másik csillagképet is, mert ez az egésznek az alapja, hogy tudjuk, hogy most éppen melyik rendszerben mondunk. Tehát ez ugyanaz, fölülről nézve a Földre, illetve a naprendszerre, illetve a körülöttünk látható csillagképekre, mint hogyha a Földről nézzük, és a háttérben a nap mögött látható csillagképeket látjuk, így szépen sorba, ugye ez így folytatódik. Hát, hogy miért kell ezt földarabolni? Hát ugye egyetlen egy okot lehet mondani, hogy nem fér el másképpen. De aki ennek alapján tanulja meg a csillagászatot, annak elég sok gondja lesz, mert nem fogja tudni, hogy miután mi következik. És hát az a fajta analogikus gondolkodás, amivel mi most közelítünk például a tatárlatai lehetetjüteshez is, az inkább ezen felülről ábrázolt rendszerben követhető majd nyomon. Tehát ezt szeretném volna kiemelni, hogy egy másfajta megközelítése dolognak. És akkor most tegyünk egy kísérletet. Ennek az utóbbi képnek a közepébe, tehát most még egyszer bemutatom ugyanazt, hát legyen így akkor, így van a feliratok, tegyük bele a tatárlatos korongot. Jó, fordítsuk akkor, így jó lesz, mert így van a korong rajzán is, ahogy eddig láttuk ezeket. Az az érdekesség figyelhető meg, hogy ez a rácsodat lépcső meglepő módon erre az aurigára hasonlít. A mellette lévő ilyen kicsit félkör, de négyszögesített félkör, ez nagyon a tükrekre, és itt lejjebb a szöges, akkor tudom, ez lesz. Utána következik egy hosszú vonal keres rácsodatokkal, négy ilyen kisebb félkörrel, köröcskével, bevágással, ez pedig a Hidra, vagy északi vízikígyó csillagképnek is betudható, köztük a szextánssal, a serleggel, a rákkal, tehát ez is, ezek a kis csillagjelzetek, ezek a vannak pirossal. Aztán, hogyha átmegyünk a koromnak a alsó részébe, akkor ugye mindenképpen látható egy olyan jel, ami a rovás írású G betűjére emlékeztet. Ez a Nélkeresztényhez hasonlít. Akkor utána itt van a sas, az Akvila csillagkép, amely formája nagyon ehhez hasonlít. Aztán ugye a nyilas csillagkép, itt van, tehát itt kicsit a kettős keresztül balra. Utána ez a füstölgő, üstszerű alakzat, ez az Ophiuchus, vagyis a kígyótartó csillagkép formájához hasonlít nagy mértékben, és aztán egy kis torzítással itt pedig megtalálhatjuk a lupus, vagyis a farkast, és tulajdonképpen ezzel akkor be is zárult a kör. Tehát azt lehet mondani, hogy a csillagos ég egy részének a leképezését is felismerhetjük, hogyha a csillagtérképre helyezzük rá a tatárlakai korongot. Jó, megint jött egy ember, 21. mondott valami 21. félét, ez se nem jobb, se nem rosszabb az eddigieknél, csak színesíti a palettát. Igen ám, de a dolog nem ilyen egyszerű, én megpróbáltam ezeket a jeleket, úgy, ahogy Harmata János és Badinyi Jós Ferenc is tette, Schumel képjeleként is értelmezni. Ugye tudjuk, hogy itt egy jelhez többféle jelentés is kapcsolható, és én azokat a jeleket, jelértelmezéseket próbáltam kiemelni, amelyeknek csillagászati vonatkozásaik is vannak, hiszen ha én csillagászati alapon szeretném ezt értelmezni, akkor nem tehetek más, mint hogy a csillagászati értelmezéseket keresem. És ugye most akkor egy másik ábrán bemutatnám, hogy milyen érdekes eredményre jutottam, ha ezeket a jeleket mezopotámiai képjeleként értelmezzük. És hát kezdjük ezzel a résszel, ugye. Itt érdekes módon ez a kettős keresztű emlékeztető jel páholvasattal Schumer nyelven a nyilas csillagképnek a neve. Tehát nem csak formailag jött ki, hogy itt most a nyilas csillagkép és környezete látható ebben a negyedben, hanem itt mezopotámiai írásjel annak a csillagászati értelmezése, a pábilszád, ugye nyilas csillagképnek különböző hosszúsági nevei megjelent. Tehát én nagyon megörültem ennek, és ez egy cikkben meg is jelent pár évvel ezelőtt, és Takács Gábor és Fiddi Klára a rovásírásos könyvében is hivatkozik erre, nagy megtiszteltetésképpen, mert ilyen példányszámú könyvben még nem kerültem bele azelőtt, mert az ő könyveik azért nagyon terjedelemben és számban fogynak, hála a demokrata terjesztő hálózatának. És utána, miután ez a felismerés megtörtént, és akkor még csak ez a része szerepelt ebben a cikkben, kezdtem tovább gondolkodni, na és akkor mi van a többivel? Mert ha ott is sikerülne valami ilyen csillagászati megerősítést találni, akkor mondhatnánk, hogy ez tulajdonképpen egy bilingvis, egy két nyelvű felirat, a másik nyelv a csillagászat maga. Úgy, ahogy az elején említettem, ugye, hogy Borbola János a moszkvai matematikai papírusz elemzésekor a másik nyelvet, a matematikát használta fel, mert bebizonyította, hogy amit ott leírnak, az tulajdonképpen egy gula, vagyis egy piramis, térfogatának a kiszámítása matematikai úton, és ez van leírva nyelvészetileg is. Hát most valahogy ugyanerről van szó, csak itt a csillagászat ez a másik nyelv, és az izgalom tetőfokára állott, amikor ezt az egész jelenlétest, így egy kicsit más felbontásban, mus olvasattal megtaláltam a szakszótárakban, és ez a mus vajon mi lehet? Hát emlékszünk rá, hogy ott van a föld, ugye, hogy azt mondtam, hogy a hidra csillagkép, ugye, csak most így kéne nézni a másik felét, ugye, mert azért van egy kis apró technikai probléma, hogy fejjel lefelé van, vagy a körbe megyünk, de azért most nézzük így, mert ahogy lenni megszoktuk. Tehát tulajdonképpen a hidra csillagkép, a holló, a serleg, a szextáns és a rák csillagkép, pedig ez a négy is beugró valami, ez megint csak nagyon szépen hasonlít a hidrára, a nézeti vizikvidióra és a környezetére. Tehát megint nem csak a nyilasnál, hanem itt is kaptunk egy hasonló megerősítést. Na akkor nagyon kezdett libabőrözni a bőröm, mert hát ez csodálatosnak tűnt. Na akkor, de akkor a többivel kéne még valamit csinálni. Most kettő megvan, nézzük meg, hogy itt lehet csinálni. És ugye Itt pedig az jött ki, hogy ez a jel értelmezhető Bill olvasattal is, ugye hát az a tüzet jelenti egyébként sumer nyelven, és hát ugye a felszálló füstöd egy eléggé jelképes és érthető jel. És akkor, ha a Pá meg a Bill együtt, ugye ez már ugyanannak a nyilas csillagképnek egy hosszabb neve, a Pabil. Aztán még hosszabb neve a Pabilszár. Ugye hát az elágazással van kapcsolatban ennek a neve, és a tűzzel. Ugye a nyilas egy tüzes jegy, tehát ilyen szempontból ez érthető. De ugye megint egy pillanatra visszateszem a másik térképet, mert akkor talán meggyőzőbb, és érdekesebb lesz a dolog. Miért mertem ezt mondani? De itt vagyunk most az alsó résznél, ugye a fejút elágazásnál itt ez a nyilas, és hát ez a forma nagyon van, hogyha másképp kötöm össze itt a pontokat, egy kettős keresztét is értelmezheti, hogyha így nézem, hogyha nem itt kötöm össze a pontokat, hanem vízszintessel. Ugye ezzel elárultam minden ilyen csillagászati értelmezésnek a gyenge pontját, de az erősségét is. Az, hogy most itt kötik össze, az egy elfogadott, tudományosan éppen ilyennek vélt megközelítés, de az ókorban egy picit másképp is összekötették, meg az emberi szem képes arra, hogy esetleg kevesebb, kisebb fényességi fokkal kevesebb csillagot kössön össze. Tehát ezek a formák, ezek eltérhetnek, de pont az a csodálatos, hogy a magas kultúrákban, a világ különböző helyein mégis nagyjából hasonló alakzatokat képzeltek az adott csillag együttes ábrázolására és jellemzésére, és ugye ez az északi féltekén mondható el. Bizony, ez valami ősi tudásra utalhat, mert az szinte kizárt, hogy mindenkinek ugyanaz jusson róla az eszébe. Tehát ennek a úgynevezett állattövi rendnek, ami a mi éves időszakunkhoz a 12 hónapos rendhez is kapcsolódik, meg a világkorszakok révén egy 26 ezer éves ciklushoz, ennek bizony nagyon ősi gyökere lehet, hát az, hogy a babiloniak tulajdonképpen elkészítették a mai asztrológia alapjait, hogy több száz éven keresztül emberi sorsokat jegyeztek fel, és a hozzávaló csillagállást precízen rögzítették, ugye ebből alakult ki a mai asztrológia, nem a nőklapja szintű, ahol 12 féle ember van csak, és akkor csodálkozunk, hogy egyikbe se jönünk bele, hát az tulajdonképpen már csak ilyen bazári termék, de a születés pillanatában lévő csillagegyüttállás, az aszcendens kérdésköre valóban annyi lehetőséget kínál, hogy mindegyik embernek, ahány most él a Földön, mondjuk 6 milliárd, más életsors, életpálya juthat, pontosabban bizonyos tendenciák, hogy mire van hajlama és mire nincs. Aztán majd az egyén élet tud dönti, hogy esetleg ellen tud-e állni bizonyos kísértéseknek, bizonyos csapdahelyzeteket ki tud-e kerülni, vagy sem, és akkor nagyjából ülni fog a rendszer, és hát ebből következően érthetjük ugye a különböző jóshelyeket, ugye a delfói vagy a dodonai jóshelyeket, hogy milyen nagy szerepet játszott például a görögök történetében is, és bizonyos hadvezérek, hát bizony nagyon meggondolták, hogy mikor kezdjenek csatát. Megnézték a csillagállást a megfelelő csillagjósokkal, hogy most éppen szükséges-e. De ez sem volt olyan egyértelmű, mert amikor megjósolta az egyik ilyen csillagjós a csata kimenetelét, akkor az egyik király az félreértette, azt hitt, hogy ő lesz a győztes, ezt ő lett a vesztes. Tehát minden úgy történt, ahogy le volt írva, csak a szerepek cserélődtek föl. Hát ez egy egyszerű dolog, nagyon izgalmas kérdéseket vett fel. Ugye látjuk, hogy itt a tejút elágazása, itt a nyilas csillagkép, amelyikről ugye itt ugyancsak beszéltünk. És hát valóban, hogyha ezt nem így kötöm össze, hanem egy kicsit másképp, hogy nyilas jellege legyen, akkor még mindig benne vagyok a tűrés határba, mert az alapja nagyjából ezt veszi fel. És akkor még van egy utolsó kérdés, hogy akkor mi van itt a bal felső negyedben. Ha ezt is sikerül csillagászatilag valamilyen módon megfognunk, akkor mondhatjuk, hogy ez egy olyan megközelítés, amely csillagászatilag is, és a sumer nyelv és a sumer szótárak felhasználásával is, ugyanarra az eredményre vezet. Tehát úgy, ahogy mondtam Borbola Jánosnál, és még Gilig is, hogy egy olyan bármilyen más kétemű felirat, mint a Persepolisi vagy a Fehistuni, ugye, ahol úgy vejtették meg az egyik ismeretlen nyelvet, hogy tudták, hogy óperzsául, vagy egy másik esetben ógörögül, most nem a mezopotámiai lehetekre gondolok, ugyanaz a tartalom kell, hogy legyen, hiszen azért többnyelvű, hogy az ott élő népek mindegyike megértse. És Sziszifuszi munkával ilyen többnyelvű feliratok alapján, tehát a Behistuni és a Perszepoliszi alapján sikerült a sumer nyelvet végül is valamilyen szinten rekonstruálni, úgy mondanám, hogy a mássalhangtól vázat nagyon jól, a magánhangtókkal persze gond van, és ez a úgymond rekonstrukció vezetett el odáig, hogy szomtának is léteznek. Ugye mondhatnánk, hogy na és akkor mit lehet ezzel kezdeni? Hát most tessék elképzelni az indusvölgyi kultúrával foglalkozókat, akik általában a dravida és a szanszkrit nyelvvel foglalkoznak csak, és azt mondják, hogy volt egy protodravida, illetve protoszanszkrit is, de arról semmit nem tudunk, és a Mohenjo-daro és harappai csodálatos szépségű táblák és feliratok, hát egyelőre nem tekintendő írásemléknek, pedig ha ez bekövetkezik, és be fog következni nem sokára, biztos lesz olyan, aki azért eredményre jut, akkor ki fog derülni, hogy az írásbeliség bölcsője arrébb csúszik egy kicsit, akkor nem Mezopotámia lesz, hanem az Indus völgye, a mai Pakisztán. És aztán ezt lehet folytatni ezt a sort, tehát itt érdekes dolgok várhatók még, hogy most éppen ezt tekintik az írásbeliség bölcsőjének, már hogy Mezopotámiát, ez azért van, mert a tudomány korifeusai úgy gondolták, hogy ezt a mezopotámiát el lehet fogadni, és ugye az asszirológia tanszéket is nagyon jól működnek. Ugye, még két dologra szeretnék kitérni, ugye a rovásírásos jellegre is, hogy bizony ezeket a jeleket, mondjuk ötöt mindenképpen lehet, hát próbáljuk meg akkor rekonstruálni, hogy melyek azok a jelek, ugye most tekintsük el a csillagászati értelmet is, hogy a koronkot nézzük, hogy kinek melyik jelről melyik rovás jel jut a eszébe. Most megkérdezném a hallgatóságot, hogy kinek van ötlete, aki ismeri a rovásírást. Mondjuk erről beszéltük már, hogy a kettős kereszt az melyik rovás jelünk. És egy igen, a G. Igen. Aztán ugye mondjuk, hogy ez a három vízszintes fokkal lennekező létra. Ugye én úgy tanultam annak idején a rovásírást, hogy bizonyos logika alapján lehet ezt megtalálni, ugye, hogy egyel L, kettővel C, hárommal Z. Rácshoz, ugye ez volt a bűszó, hogy meg kellett tanulni, mint az aranyalma ákenyen című ABC tanulás. Tehát ugye ez akkor az E. Ez itt az E, erre emlékszik-e valaki rovás jelek közül. Akkor most itt kecskeméten szerintem érdemes lenne a gyerekeknek megtanulni a rovásírást, mert a szülők nem tudják elolvasni és ellenőrizni, mit leveleznek egymással. Ha szükséges, szívesen eljövök, két óra alatt megtanítom a gyerekeket rovás írni. Van egy ilyen módszerem, hogy azonnal memorizálni lehet mindenfélét. Tessék? Hát, a felnőtteket is, ha őket érdekli, hát természetesen. Semmi probléma. Elég sokat szenvedtem vele, mert volt egy-két olyan jel, amire nem találtam semmi remek ötletet, ugye? Ugye emlékszünk erre a, ezekre a jelekre, ugye a, van ilyen három egy vonalra, két vonalra, stb. És ugye, és ez az utolsó volt az L, a ló, ugye? Már ilyen analógiák alapján végül is majdnem mindegyiket sikerült úgy összeállítani, hogy a végén nem kell megjegyezni csak néhányat. Tehát egy jó memoriter hozzá, hogy mert általában a rovásírás is egy hétig szokták tanítani, mert körülbelül addig lehet ezt húzni, és addig az elég jó fizetést kap a rovásírás oktatója. Ezért én kitaláltam, hogy legyen két óra alatt ez a tanfolyam. Hát nem mindenki szereti, hogyha ezt így csinálom, de a gyerekek szeretik. Két óra után már használják, és ha egy-kettőt elfelejtenek, ott van a puska, hogy miről lehet megjegyezni őket. Nem, hát igaz igazság az, hogy 4-5 embernek a rovásírásos szakmai anyagát egybegyúrtam, és ahol még hiányzott valami, ottan dolgozgattam, hogy lehet megjegyezni gyerekeknek, és hát jól bírják egyelőre. Felnőtteken is próbáltam már, de nem volt akkor igény, azért nem mertem ezt így javasolni. Jó, tehát hogyha nagyon akarjuk, akkor itt mindegyikre tudunk mondani valamit. Én beteszek egy mintát, hogy ligatúrásokat is, tehát összerovásokat is, több ilyen együttesét is nézve, akár ezeket a jeleket is kiolvashatjuk, ha nagyon akarjuk, és aztán szinte azt olvasunk bele össze, ami nekünk jól esik, de ezt csak eredetésképpen tudom bemutatni, hogy itt is van keresni való. Ugye, ha már itt vagyunk, azért bemutatnám miatt az ötletet ezeket a ligatúrákhoz, ami az Illakai Unitárius templomnak a felirata, és szimbólum rendszere, ahol tulajdonképpen ugye az egyisten, az unitáriusok jelmondatát sikerült kiolvasni, és ez Varga Géza Donoszkori Magyar Írásbeliség című könyvében szépen leírásnak kerül. Ugye nyolhát azt mondjuk, hogy lehetne másképp is, azonban szerencsére oda van írva jelenként is. Ugyanez a szöveg, egy az Isten, tehát az unitáriusok jelmondata, és hát ez egy megint egy komoly megerősítést jelent, hogy valóban ezekből a jelenekből az a mintázat, ami a felirat keretében is van, megtalálható, és ugye egyből ide rajtoltam, ha már ilyen kereskedő embernek számítok, egy hercita sziklarajzot, ahol ugyancsak ez a fajta felfelé törekvés, tehát életfa, ugyanakkor a tetején egy, mondhatjuk azt, hogy virág, szíromrendszer, akár lehet rózsa is, tulipán is, bármi, megtalálható, és hát ugye ez a ligatúra rendszer és olvasás ezzel egy pici-pici megerősítést nyert. Csak azért mutattam be, hogy lehetne így is, de ez még nem tűnik olyan meggyőzőnek, mint az előbbi szakembereknek a véleménye, illetve úgy érzem az a csillagászati megközelítés is, amit én mutattam be. És akkor már csak egy kérdés marad, hogy mi van a téglalap alatti táblával? Ugye most akkor én is annyival hátrányosabb helyzetben vagyok, mint Karmata János, vagy néhány a felsoroltak közül, akik a téglalap alatti táblára is mondtak valamit. Hát erre most elsőre azt mondom, hogy a kutatás folyamatban van, de eredmény már adódik. Tehát, hogyha most feljel lefelé fordítva mutatom ezt be, majd aztán megfordítjuk a másik irányba is. A téglalapolatú táblát, akkor ugye az én módszerem alapján ugyanaz a helyzet, az Orion, a Pika, a Fiastyúk, a Perzeusz és a Kassziópeia leképezését láthatjuk, és ugye egy-két helyen megint ugyanazt találtam, hogy a Sumer jelként való értelmezés, pont ugye annak a csillagképnek, illetve a környezetében található valamelyik csillagképnek a nevét jelöli. Tehát úgy mondhatnánk, mintha egy gyakorló tábla lenne, hogy egyszerre tanuljon meg a diák sumerul, és a csillagászatot is megismerje valamilyen szinten. Tehát ennek egy ilyen füles-szerű, játékos, de mégis eredményes megközelítéséről lehetne szó. Ugye azért merem mondani, hogy ez megint nem rossz, de még nincs készen. Tehát azért nem megyek vele még tovább részletekben, mert van egy-két pont, mert most nem árulom el, mert aki rá tud kérdezni, annak persze majd elmondom. Ugye megfordítjuk, akkor megint csak ott a nyilas környékén kell keresgélnünk. Találhatunk megint csillagászati megfeltetéseket, de itt elárulom, itt még nem jutottam teljesen a végére. Egyszer azt hittem, hogy már majdnem megvan, de sajnos nem. Még ezen kutatgatni kell, de úgy tűnik, hogy itt is meg lesz majd az eredmény, csak még ez nem olyan könnyen és meggyőzően előadható, és még nincs teljesen készen. Tehát tulajdonképpen ugyanazzal a módszerrel jutottam már bizonyos eredményre, ez a része, hogy mondhatjuk, az egyik fele szinte megvan, a másik azonban hát ott még kutatásokat igényel. És hát ugye az lenne ennek az egésznek a lényeg, és ide leírtam azt a koncepciót, ugye prekoncepciós ugyan szóval, amelyik talán magyarázat tartod az egészre, hogy a tatárlakai koromból lévő a csillagoségnek az egyik fele, és az ezen található pedig a másik fele. És akkor a kettő ugye együvé tartozását is sikerül valamilyen módon megerősíteni, és hát én nekem egyébként a sejtésem, de mondom, itt még van tennivaló, de odáig, hogy az Orion, a Pika, Fiastyúk, a Perzeusz és a Kassziópeia jelenik itt meg, az úgy tűnik, hogy jó képulás lesz ahhoz, hogy ha majd a Jóisten is megsegít, akkor ezt is sikerül olyan rendszerbe foglalni, mint a másik korok alakú táblát. Jó, nem tudom, hogy állunk időben. Még egy órán van. Jó, akkor én azt mondanám, hogy egy picit akkor most lezártam egy bemutatást. Ha valakinek van ezzel kapcsolatban kérdése, vagy hozzáfűzni valója, vagy bármi, akkor most állok rendelkezésre, illetve vissza tudom tenni ezeket a fóliákat, amelyek itt rendelkezésre állnak. Nem tudom, hogy közben megkérdezném, hogy két ismert sumerológus kollega ül Kecskeméten, nem tudom, ismerőse a nevük, Dudás Rudolf, és Lipos Erzsébet is. Igen. 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 Tehát gondolom, hogy akkor ők is voltak már itt és tartottak. Nem? Hát akkor nekem ez óriási megtiszteltetés, hogy ebben a barlangban, ahol többen is élnek, végül is én szót kaphatok. Ugye hát annyit illik tudni, hogy a miskolci úgynevezett közel-keleti tanszék megalapításánál Badi Jós Ferenc vett részt, és ugye Dudás Rudolf, aki a nyelvtan kiváló ismerője, ő is akkor megjelent. Én akkor még nem voltam ott Miskolcon, ez valamikor a 90-es évek közepén, második felében történt, és ők indították el ezt a munkát, és ők hozták az első szótárakat, és ugye Sipos Erzsébetről pedig annyit, hogy az írásbeliség előtti korokat próbálta alaposabban vizsgálni, és ezek a vizsgálati eredmények egy könyvformájában meg is jelentek, és hát nem gondolom, hogy itt Kecskeméten is kaphatóak. Sipos Erzsébettel együtt tanítottunk egy ideig Miskolcon. Ugye a nemrég elhunyt Bani Jós Ferencről pedig ugye azt azért el kell mondani, hogy ő már akkor is idős volt, hát 98. évében volt most, hogy elhalálozott, és ő nem tudta azt vállalni, hogy lejárjon rendszeresen Miskolcra, hanem egy harmadik közismert személyt kért fel, illetve két személyt kért fel, hogy Miskolcra ezt az oktatást végigvigye. Ő Marton Veronika, aki számos könyvet írt a sumér kultúráról, én is az ő könyveiből tanultam, és tőle is, főleg az írástechnikát és az ékírással kapcsolatos alapismereteket. És az ő munkatársa Imre Kálmán, aki idegen nyelvre is fordította, és idegen nyelvről is fordította a szakirodalmat, és kettejük közös munkája az a Sumír nyelvtan című könyvecske, amelyből meg lehet tudni azt, hogy mennyire nem értenek egyet a nyugati kutatók sem a Sumér nyelvtanával kapcsolatban. Tehát egy felsorolás tartalmaz, hogy ki mit gondol egy adott nyelvtani szerkezetről, és ezek után, amikor ezt a könyvet végigolvastam, meg hát megpróbáltam idegen nyelvű irodalomban is összevetni, akkor arra jutottam, hogy én azért mégsem fogok foglalkozni a nyelvtani szerkezetekkel, ezt a részt inkább hagyjuk meg a későbbi korok kutatóinak, hiszen a legősibb képírásos rendszerben eléggé alapos a gyanú, hogy ott nem helyeztek olyan hangsúlyt a nyelvtani ragok jelzésére, hanem a sorrend és az egymáshoz való kapcsolódás az más úton, tehát a jelek sorrendiségében fejeződött ki, nem pedig mindenféle prefixumok, ragok. Tehát ugye azért mondjuk azt, hogy prefixumok és szafixumok, mert ezt nehéz most besorolni, hogy az képző, vagy jel, vagy rag, vagy valami olyan speciális összetétel, ami például a mi mai magyar ragozó nyelvünkben nem fordul elő. Például ezek az előjárók, ugye, amelyek az indoeurópai nyelvekben előjönnek, mondjuk a német azt mondja, hogy in dem Haus, ugye mi azt mondjuk a bannal a végén, hogy a házban. Hát ezért nagyon nehéz, és a szakirodalom ezért használja ezeket a csúnya idegen szavakat, hogy előtag és utótag, és ezekkel lehet bizonyos viszonyokat kifejezni. Na, akkor most megint megkérdezném, hogy van-e valakinek kérdése, vagy hozzáfűzni valója. Na, nagyszerű! Tessék, barátsok!
Olvastam régebbi könyvből, hogy használtak egy régi térképeknél ilyen értelmező koromot, a térkép beállítását segítette meg a térképen lévő jeleket. Lehetett a tatárnagy koromnak is ilyen szerepe, mondjuk a útvonalat vagy valami térképet egy bizonyos helyzetbe beállítva lehetett értelmezően leolvasni?
Igen, hát ez egy jó kérdés, nincs kizárva, tehát azzal, hogy én a csillagképeknél egy bizonyos sorrendiséget véltem, elismerni, és hát ez úgy nagyjából igazolódott is, hogy egy jó kiindulás. Elképzelhető, és ugye maga a tárgy mutatja a jellege, pillanatra ezt átvenném, aszimmetrikus módon van rajta egy kis lyukacska. Én nekem az az elképzelésem, hogy akár mint csillagfigyelő eszközt is lehet használni. Tehát itt van, hogy körülbelül mit lát, és akkor belenéz, és akkor ellenőrző, tényleg az van-e ott. Tehát ilyen módon el tudom képzelni, hogy ez a tárgy a csillagos ég megfigyelésére is szolgálhat, persze változatosan nyilvánvalóan, hát sokkal precízebben, pontosan ütletekben mennyire lehetne ezzel foglalkozni. Hát ezért mertem volt azt mondani, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen tanulás segítő tábláska lehet, ahol játékos formában próbálja a csillagászatot és a mezopotámiai nyelv tanulását egyszerre segíteni, mint egy ilyen frappáns eszköz. De az sincs kizárva, hogy valóban így térképként útmutatásként szolgálhat, akár hajósoknak, tehát mondjuk ebben én most nem tudnék ezt esetben belemenni, mert meg kéne gondolni, alaposan megvizsgálni, hogy olyan értelemben mikor kinek lehet esetleg a segítségére. Igen.
Mint Jaipur, ha ugye még most is működik 300 évvel az elképzelés után a csodálatos csillagvizsgáló, és ugye minden zodiákos egy speciális szerkezeten keresztül lehet nézni, és lehet vele mérni két más pressz pontosságra most is, ez lehetett ilyen oldozat, hogy ezt keresetni.
Hát azért az egy komolyabb, én is olvastam erről, meg sajnos élőben nem tudtam kipróbálni, csak láttam ezt a Jaipuri csillagmegfigyelő központot. Ugye, hát az az izgalmas, hogy milyen egyszerű eszközökkel, milyen pontossággal lehet a csillagoség eseményeit követni, és az biztos, hogy a babiloniak valami olyasmit tudtak, amit az ő eszközeikkel megőszteni lehetett, amit ma sokszor a legmodernebb csillagászati távcsövek se tudnak olyan módon közvetíteni, és valószínűleg emögött valami spirituális tudás és olyan hajlam van, ami a mai emberből már lehet, hogy kiveszett. Tehát bizonyos fokú korcsosulás következhetett be, mondjuk, hogy azoknak fog tetszeni, akik a hogy is mondjam, a spirituális síkot jobban kedvelik, tehát a harmadik szemtől kezdve a különböző érzékelési rendszereink, hát egyre tompábbak, és közrejátszik a fényszennyeződés, meg az elektronikus smog, meg a táplálkozásunk. A harmóniában élés a természettel az valószínű, hogy sokkal tágabb kommunikációt biztosít a felső világgal, mint ahogy azt most mi így ebben a városi életformában egyáltalán elképzelni se tudjuk. Tehát itt kérlemi még valaminek, ugye ezt nyomozzuk mi, mindnyájan ezeket a kapcsolódási pontokat az ókori világhoz, mert úgy tűnik, hogy minél mélyebbre megyünk vissza, minél inkább a magas kultúrák az ókori világ felé közeledünk, annál több kapcsolódási pont van az égi világ felé, és annál erkölcsösebb társadalmakat találunk, és ez valahol kritikál is a mostani világunknak, ez az elanyagiasodott világ. Na, hogyha ezzel kapcsolatban most ez felmerült, akkor szóba hoznám egyik kedvenc professzorom és ismerősöm, Agós József könyvét, aki a Soproni Erdészeti Egyetemen tanított, és már nyugdíjas, és ő hasonlította össze a szakrális világot a úgynevezett szekularizált anyagi világgal, és ennek kapcsán gyerekeknek is elmondható módon összefoglalt bizonyos dolgokat. Én azt mondom, hogy mivel most itt megtalálni ebben a fólia halmazban még azt, ami ide tartozik, én most puskáznék, és a könyvemből felolvasnék néhány gondolatot, mert annyira tetszett, hogy egy erdész ember ilyesmit leír, hogy talán ezt a fajta ősi világ felé való nyitást egy picit majd meg fogom ezáltal fogalmazni. Közben azt kérdezném, hogy van-e még más kérdés, én mindjárt meg fogom ezt találni, de amit lapozgatok benne, addig tulajdonképpen jelezném, hogyha valakinek van kérdése, akkor ezt most tegyük meg. És utána egy nagyon rövid szünetet tarthatunk, és utána megbeszéljük, hogy hogyan legyen tovább, mert ezek szerint ezt a témát én most nagyjából lezártam, de van itt még néhány olyan érdekesség, amit nagyon örömmel bemutatok, hogyha a hallgatóság is úgy gondolja. Egy kicsit kitérhetnék a tordosi leletekre, amit teljesen ide kapcsolódik. Én ezzel folytatnám akkor, hogyha nincs olyan kérdés. Igen. Igen, jó, akkor köszönöm, akkor 5 perc szünet, és akkor ezekkel folytatnám a tordosiak.